Jó napot kívánok! Utolsó fél órájára fordul a hétvégi menetrend, mi pedig továbbra is könyvet ajánlunk. Zoltán Tamás Szerethetetlen című regénye. A történetben toxikus szülők örökítik tovább mérgező mintázataikat. Ezért is fontos, hogy Helga, akinek a balesete előtt mindene megvolt, vajon hogyan állt az emberi kapcsolatokkal, és miért volt különös jelentősége annak, hogy kettejüknek, bár a férfi szerette volna, a 9 év alatt nem lett gyerekük. Olá Andrea interjúja.
Nyilván ez az olvasónak egy érdekes érzés, hogy drukkolunk-e, hogy Helgának legyen gyereke, mindazzal, amit hozott magával. Hogy ő vajon hogyan boldogul ezzel a
feladattal. Már eleve az is egy kérdés, most ahogy az olvasókkal beszélgetek mindenhol, hogy egyáltalán drukkolnak-e Helgának. Azért, hogy mondjuk abból a házból kijusson. És van, aki azt mondja, hogy hát, hogy most ilyet mondok, bocsánat, hogy ott dögöljön meg, ahol van, mert ő egy életképtelen nő, és mások meg zokognak, hogy jaj, hát, ha végre már kijut. Valahogy összeszedi magát, vagy talál még valamit, hiszen neki ugye most semmi másra nincs ideje. Ő nem csak az emlékeiben kutat, de a házban is kutat. És hát ott megtalál olyan dolgokat, olyan tárgyakat is, ami az egész múltját átírja és fölülírja.
És innen lesz rémálom a könyv. Hát nem, az embernek az a rémálma, hogy valakit elveszít, és arról kiderülnek dolgok.
Ugye, valaki azt mondta nekem, hogy ő az elején, ahogy elkezdte olvasni, azt hitte, hogy ebből majd egy thriller lesz.
Én is azt hittem.
És én visszakérdeztem, hogy szerinted mi lehet annál dermesztőbb, amikor te be vagy zárva egy lakásba, kijöhetnél, de nem tudsz, a lábad sem úgy mozog, ahogy kellene, és minden egyes szekrényajtó mögött egy újabb mumus van. És pont azzal szembesít, hogy azok az emberek, akik eddig körülötted voltak, akik a te életedet jelentették, akik a te szigetedet jelentették, szép lassan kiderül, hogy vagy hazudtak neked, vagy mást gondoltak rólad. Szerintem annál dermesztőbb, vagy ijesztőbb dolog nem lehet, hogy minden nap szembesülsz valamivel a múltadból, és ez jó megijeszt téged. Egyébként ennek ezt most elárulom, hogy volt egy eredeti kéziratom, abban ő 12 hónapig tök egyedül volt a házban, tehát én oda senkit nem engedtem be, a balesetben az ő mobilja is megsérült, tehát nem is beszélhetett senkivel, és ő tényleg ott 12 hónapig csak a gondolataiban volt, egyetlen párbeszéd sem volt benne, és a leadás előtt elolvastam, és azt mondtam, hogy figyelj, én vágok eret, hát ez annyira nyomasztó, dermesztő, másrészt muszáj ezeket a mélységeket oldani. Így került be például Peti, vagy egy Ágota nevű szereplő utólag, Gabi sem volt az eredetiben. De azt hiszem, hogy így is tud nyomasztó lenni helyenként. Vagy lehet, hogy pont ettől nyomasztó, hogy ezt többen mondják, hogy olyan, mint egy hullámvasút, hogy vannak benne nagyon mélységek, és utána hirtelen a következő oldalon valami tök vicces sztori történik, vagy a múltból jön elő valami vicces történet. De ez egyébként érdekes, mert a depressziónál is így van. Tehát, hogy ott pont azért ijesztő egy depressziós emberrel együtt élni, mert te nem tudod kiszámítani, hogy nem csak hogy aznap, de a következő órában neki milyen hangulata van. Tehát lehet, hogy elmentek vidáman, utaztok valahova, és mire megérkeztek, ő már nem szólal meg. Vagy egészen agresszív. Hát ezt ő, Helga, saját magában, a saját elméjében éli meg. És hát lehet, hogy ő is megijedettől.
Nekem furcsa, hogy azt mondod, hogy volt, akinek nem szimpatikus, mert nekem nagyon rokonszenves volt ez az ő ereje.
Ja,
ez ilyen tisztelnivaló erő.
Az a címe, hogy szerethetetlen, és ezt már többektől megkaptam üzenetben, hogy hát figyelj, számomra tényleg az, tehát, hogy én nem gondoltam, hogy szerethető ez a csaj. De ezt is pont tegnap mondtam el egy beszélgetésben, hogy ez attól függ, hogy az ember mennyi és milyen típusú traumát élt már át, mennyire tud azonosulni akár a Helgával, vagy bármelyik másik nővel ebben a regényben, vagy az életében van egy olyan nő, mint mondjuk a Vera, aki ugye az anyós. És persze, hogy nekem egy célom volt ezzel, hogy megnyomkodja az emberekben a piros gombokat. És nekem ez egy nagyon jó, meg egy izgalmas, idézőjelben mondom, hogy játék, hogy figyelem az emberek visszajelzéseit, és abból, hogy azt mondja, hogy ó, hát ő imádta X szereplőt, vagy agyon tudta volna verni Y-t, abból én már tudom, hogy ő nagyjából éppen hol van, milyen élethelyzetben van, vagy hogy neki tulajdonképpen milyen traumája van, vagy milyen kapcsolata az anyjával, vagy az anyasággal magával, hogy ő mint anya, hogy áll ehhez a helyzethez, vagy a férfiakhoz hogy áll. Hát itt ugye azért nincs a regényben konkrét szex jelenet, de hát azért a szexualitás átlengi, így vagy úgy, egy bizonyos gardróbbal kapcsolatban.
Igen, és én pont azon gondolkodtam, hogy a szexualitás, a szépség, a női szépség, vagy egészség, vagy egész vagyok-e, hogy ez fölmerül, amikor elveszel tőle a baleset során apró testrészeit. Miért kellett ez a csonkítás? Tehát miben más az ő helyzete most attól, hogy valami, amit egyébként mások nem látnak, csak a tudat. Tehát,
mert így még ráerősítünk arra, hát ez egy szimbólum, hogy ő nem tud. Itt ugye a lábával történik valami, de ettől ő tudna jönni-menni. Egy bizonyos ideig sántikál. És ugye megint látszik, hogy ő mennyire traumatizált, mert ő magát tartja nyomoréknak. Ő ki is mondja, hogy ő nyomorék. Másrészt 12 hónapon keresztül szinte a kanapén éli az életét, evidens, hogy elkezd hízni. Ő előtte nem egy bombázó csaj volt, de egy mutatós külsejű nő, de hogy 12 hónap alatt azért jönnek rá a kilók, meg hát láttuk a pandémia ideje alatt, amikor nem tudtak a csajok fodrászhoz, körmöshöz, nem tudom hova menni, hogy hát azért ettől megijedtek, ettől a helyzettől. És Helga is szembesül azzal, hogy most már ráférne egy hajfestés, vagy nem tudom, nem gyantázott már egy ideje, és ettől meg az ő amúgy is csorbult nőiségét meg még inkább kezdi elveszíteni. És ugye szándékosan nem hoztam be ebbe a házba egy éven keresztül férfi embert. Ott csak nők lehetnek. Aztán egyszer megjelenik ott majd valahogy valaki. Kíváncsian várjuk, hogy hogy reagál erre a Helga, igen.
Van egy angliai levelezőtárs, és olyan, mint az oxigén ebben a könyvben. Uh-huh. Miért tetted bele?
Ő az egyetlen valós karakteren alapuló szereplőm.
Na tessék.
Én 2 évvel ezelőtt így nagyon megborultam, meg így, mint tehát hát életközépi válság, meg a férfi klimax. Erről majd egyszer nagyon kérlek, hogy csinálj valakivel egy műsort, hogy a férfi klimaxról beszéljen, vagy akár én beszélek, mert erről még mindig úgy beszélünk, mintha a Mikulás lenne. Ez létező, tehát hogy azért az ember így 50 körül meg tud borulni. Egészen megdöbbentem attól, hogy mi pedig, hát én ezt tanultam az ELTE-n annak idején, hogy ez így létezik, de én is úgy voltam vele, hogy ez olyan, mint a kis zöld emberkék, valaki már látott ilyet, és így megborultam. És akkor jelent meg az életemben egy valaki, érdekes módon én elloptam az ő vezeték nevét. Nem loptam el, megkérdeztem, őt is Mrs. Talbotnak hívják, ő Angliában él, én nekem ugye van egy erős kötődésem Angliához, és ő engem akkor kirángatott oda pont az 50. születésnapomon. És tényleg olyan volt, mintha így rákötött volna valami infúzióra, vagy nem tudom mire. Ő egy nagyon régi barátom. És én akkor találkoztam először az ő férjével, aki egy echte angol fickó. És tulajdonképpen ők nekem nagyon sok mindent visszaadtak abból az életből, ami régen voltam, meg ugye azáltal, hogy beszélgettünk arról, hogy milyenek voltunk mi 21-22 évesen, és hogy ő még mindig olyannak lát engem. És úgy gondoltam, hogy valahogy így azt az energiát én behoznám, és hát Angliához kötöttem, mert nem lehetett Magyarországon ez a bizonyos szereplő, mert akkor evidens lenne, hogy már ott lenne ebben a Solymári házban. De most azért érdekes, ezt itt elszpoilerezem, hogy ő most ihletet kapott, és képzeld el, hogy ír egy regényt, aminek én vagyok a szerkesztője, és hát az ő saját nevén írja, és ha minden igaz, akkor ráadásul a dopaminnál jelenik majd meg szintén. Tehát előre el kell mondanom az embereknek, hogy nem én írom álnéven, ez ő, és majd úgy megjelenik személyesen is, de nem ilyen. Tehát a regényben egy 60 pluszos egyasszony, aki egyedül él, és nem tudom, kagylókat meg gyöngyöket fűz, közben meg egy nálam fiatalabb hölgyről van szó, aki forgatókönyvírást tanult, meg annyi stimmel, hogy valóban énekel, de... meglátjátok, hogy egyszer meg gondolom itt ül ezen a helyen, ahol most én, igen. De ő az, akihez én, vagy ők is azok, akikhez rendszeresen én kiki ugrálok Angliába, és nagyon érdekes volt az, hogy szinte első volt, aki elolvasta ezt a regényt, és hát ő engem ugye íróként nem tudott, meg nem ismert, és hogy nagyon érdekesek voltak az ő visszajelzései. És tudom, hogy ő végtelenül tud őszinte lenni, tehát ha valami nem tetszett volna neki, azt el is árulta volna, de hogy így pikpak végigolvasta, és akkor nyugodtan meg igazából, hogy jó, akkor ez jelenjen meg. Így.
Nagyon nehéz elvonatkoztatni, főleg, hogyha az ember tudja, hogy terapeuta vagy, és folyton keresek valami általánosat ebben a történetben. Uh-huh. Például az is eszembe jutott, hogy mennyi szereplőd próbál valami mögé bújni. Olyan, mintha a technikákat mutatnál, hogy hogyan próbálja mai ember elfedni a fájdalmát. Uh-huh. Elfedi szexualitással, elfedi plusz fájdalommal, örömmel, vásárlással, vallásossággal, munkamániával.
Ez nem egy science fiction, tehát ebben élünk. Ha megnézed, akkor igazából ebben a regényben nincs egyetlen egy mély beszélgetés sem. Uh-huh. Minden ilyen nagyon instant lett, és nem véletlen, hogy ez a regény az összesen 300 oldal. Itt a kiadó mindnek ugye kérése volt, hogy 450 ezer karakter legyen, ez 390 ezer, és azt mondtam, hogy figyelj, ez pont ennyi, mert nem lehet túlírt. Én is rühellem a túlírt regényeket, De hogy ez a világ, ami az Instagram meg a Facebook, itt minden instant, minden ilyen fél-fél mondatokról szól. Tehát ebben nincsenek kétoldalas párbeszédek. Azt hiszem, hogy a leghosszabb beszélgetés pont a brightoni asszonnyal van, de lehet, hogy az is éppen telefonon zajlik. Tehát hogy nincsenek benne nagy mély beszélgetések. Amikor visszaemlékszik a Helga Ivára, köztük sincsenek, tehát igazából tőmondatokban beszélnek. Én ezt látom a legnagyobb problémának a mai világban. Mindig vannak kifogásaink, most itt a munka, most nem tudom, még meg kell csinálnom ezt, még előre kell dolgoznom holnapra, most még meg kell főznöm holnapra ezt, még a gyereknek ezt kell, de hát a gyerekeinkkel sincs időnk beszélgetni, csak ilyen fél-fél mondatokat. És ha egy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy leültet minket kicsit az élet, vagy a sors, akkor vagy magunkkal kezdünk el beszélgetni. Nézd meg, megint a pandémiára utalok vissza, hogy az idősek mekkora bajban voltak, hiszen nem tudtak találkozni a családtagjaikkal, és én például a saját anyámon vettem észre, hogy beszéltünk telefonon, és ő valakivel beszélt. És hát ő egy cseles asszony, még 85 évesen is, tehát gyanítottam, hogy valakit megint beengedett a pandémia idején. Nem, képzeld el, hogy Erős Antóniával beszélgetett a tévében.
Tényleg.
Tehát, hogy aki így hirtelen megözvegyül, az vagy a tévével kezd beszélgetni, vagy a volt családtagjainak a fotóival a falon. Ez is ugye szokás nálunk Magyarországon, meg gondolom Európában többfelé, hogy telerakjuk a falat a halottainkkal, és azokkal beszélgetünk.
Ezekből az ilyen típusú problémákból, vagy jelenségekből tovább viszel a következő regényre? Mert hogy megtudtam, mielőtt bekapcsolódtuk a mikrofont, hogy lesz folytatás, vagy lesz másik regény.
Hát
nem
ez
tudom,
egy érdekes, mert szerintem, ha ezt így elolvassa az olvasó, akkor ez egy kerek sztori, tehát nincs egy cliffhanger, vagy egy nyitott vége, de hát ott egy kérdéssel ott marad majd. Helga, ezzel most elárultam, hogy életben marad, hát nehéz lett volna úgy egy traumanaplót írni, hogy közben meghal a főszereplő, aki elmeséli az
akinek
egészet.
Akinek a hangját
tehát
halljuk,
akkor ő
igen.
Most szellemként meséli, persze. Tehát, hogy életben marad, de marad benne egy kérdés. És erre egy többen visszakérdeztek, hogy hát akkor is ezzel mi lesz? Én hiszek az intelligens olvasókban, tehát gondolja ezt tovább, valahogy vetítse rá a saját életére, de hát alig egy hónapja van a boltokban ez a könyv, és már alig van belőle, tehát ilyen valami őrült módon elkezdték venni és olvasni, és talán szeretni is az olvasók, és meggyőztek, hogy ennek akkor lehetne egy úgy folytatása, hogy nekem is van hozzá kedvem, mert ezt most már elárulom, hogy ez ugye egy női mintázatokról szóló regény, 7 nővel a főszerepben. Na de hát, és mi van a pasikkal? Úgyhogy lesz ennek egy inverse könyve, nagyon hamar, már idén karácsonyra megjelenik, ha Isten és a mindenféle koboldok is úgy akarják, és abban olyan történetek lesznek egy regénybe összegyúrva, amik a pasik jellemzőek, vagy a pasikkal történhetnek meg, és azt gondolom, hogy az talán a csajoknak még érdekesebb lesz olvasni, tehát abban a regényben Helga csak így felbukkan egy kicsit, nem szeretném őt tovább vinni, mert szerintem az ő története itt kerek.
Mielőtt végzünk, azelőtt térünk vissza erre a beígért meglepire, íztelegre.
Íztelegre, igen. Hogy hát ezt rendszeresen megkapom kérdésként, hogy melyik szereplő valós, vagy van-e olyan történet, ami akár velem történt meg, hát annak ellenére, hogy én sose voltam 36 éves lakberendező nő, és valószínűleg már nem is leszek, hogy annyit elárulok, hogy van benne egy olyan történet, ami valós, és ez sem spoiler, hiszen az első fejezetből megtudjuk, hogy ennek a bizonyos nagymamának az életét egy festmény menti meg a második világháború ideje alatt, neki van egy hatalmas Szűz Mária a kisdeddel című festménye, amit a szovjet katonák elől megpróbál lemenekíteni a pincébe, és rálő egy szovjet katona, és a festmény fogja meg a lövedéket. Tehát az megmenti az életét, és akkor itt elárulom, hogy hát ez egy valós festmény, mert képzeld el, hogy az én nagyanyámat konkrétan megmentette így a Szűz Mária a kisdeddel. Mai napig megvan egy hatalmas, ilyen másfélszer két méteres festmény, a Szűz Mária a kisdeddel, akinek a könyökén ott van egy lövedéknyom, tehát ez egy valós sztori. De hát a regénybeli nagymama meg az én nagyanyám között hát ég és föld a különbség, tehát hogy két annyira különböző karakterről van szó. Most valaki jelzett, aki az én általános iskolai osztálytársam volt, és elolvasta a könyvet, és mondta, hogy hát ő azt gondolta, hogy ez majd az én gyerekkorom is benne van, ami az ő gyerekkora is, de hogy hát, hogy nem. Szóval nem mondtam, hogy ez egy megtörtént esemény, de a festmény az valós, igen, aminek ott azért lesz egy fontos szerepe majd ebben a regényben.
Zoltán Tamás terapeutával, íróval Olá Andrea beszélgetett. És mára ennyi. A hétvégi menetrend holnap folytatódik. Holnap is a hét legérdekesebb beszélgetéseit hozom a gazdaság, a kultúra, az életmód területéről. Tartsanak velem akkor is. Andor Tóth Annát hallották, köszönöm a figyelmet, szép napot, jó hétvégét!